Hűben gyegyész föld az Istennek, és ének a szép zenéssel. Nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széje.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Folytassuk Istenünk nevének a segítségül hívását a 164. számú dicséretünkkel. 164. dicséretünk mind a három versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Nyújjon fel kívánságunk, itt vessék tanulására.
Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, és akinél van Szentírás, az nyugodtan keresse elő. Mózes első könyvéből fogom olvasni Istennek igéjét. Mózes első könyve 39. részéből, a 6. versnek a végétől elegészen a 23. versig. Mózes első könyvének 39. részéből, a 6. verstől Istennek igéjét olvasom, de megvárom, nyugodtan lapozzuk fel. 1 Mózes 39.6. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: háj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének: nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta neki: háj velem! Ő azonban otthagyta a ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta a házanépét, és ezt mondta nekik: nézzétek, egy héber embert hozott ránk, és az csúffált ez bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallott, hogy hangosan kiáltozni kezdett, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélt el neki a dolgokat: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta a feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura is, abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt a börtönben. De az Úr Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményesítette az Úr mindazt, amihez hozzáfogott. Hajtsuk meg fejünket, és csendesedjünk el. Úrunk, te látod azt, hogy mennyi panasz, mennyi lázadozás, mennyi zsörtövődés hagyja el a mi ajkunkat akkor, hogyha nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan azt mi szeretnénk, vagy ahogyan elterveztük. Te látod azt, hogy mennyire türelmetlenek tudunk lenni akkor, amikor valaki beleszól az életünkbe, és felborítja azt a rendet, amit mi elgondoltunk magunknak. És még akkor is így van ez, hogyha egyértelműen tudjuk azt, hogy a te kezedből jött valami. Azt pedig végképp nem tudjuk elviselni, Urunk, hogyha próbák alá vetsz minket, és hűségünk és álhatatosságunk jutalmaként még nyomorúságosabbak lesznek a mi körülményeink. Urunk, arra kérünk téged, hogy taníts bennünket ennek az igének az alapján arra, hogy mi az hűségesnek maradni a legnehezebb körülmények között is. Akkor is, amikor emberileg már őrültség az, ami meggyőződésnek, erkölcsösnek és különösképpen a rád figyelő gyermek sajátosságának és tulajdonának, az engedelmességnek és hűségnek tűnik. Urunk, kérünk téged, hogy ezen a délutáni esti alkalmon, amikor egybegyűjtöttél bennünket, hogy rád figyeljünk, rád hallgassunk, akkor kérünk, hogy hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket Jézus Krisztusért. Amen. Az elmúlt vasárnap délelőttön ismét József történetéről volt szó az Isten tiszteletek alkalmával, és eljutottunk odáig ebben a történetben, hogy József apjának kedvenc gyermeke, dédelgetett fia a legnyomorúságosabb körülmények közé jut emberi számítás szerint, rabszolgaságra, idegen földön, idegen emberek között teljesen kiszolgáltatva. Aztán a mai igéből mégis arról hallunk, hogy bizony, amit az ember elképzelni sem tud, még a nyomorúságos helyzetből is van rosszabb, annál is van nyomorúságosabb. És különösképpen döbbenettel hallhatjuk azt, hogy mindez úgy jön Isten kezéből, hogy valójában József nagyon álhatatos, nagyon hűséges, és különösképpen gondoljunk arra, hogy a 10 parancsolatnak, a ne paráznák, hogy igéje, hol van még József korához képest, és mégis József szinte ennek a parancsnak is engedelmeskedve ellenáll a kísértésnek, de ennek következményeként még nyomorúságosabb helyzetbe jut. Istennek hála, jó néhány évvel ezelőtt 11 hónapot tölthettem az Egyesült Államokban ösztöndíjasként, és most először egy-egy példával majd arra tekintsünk, hogy mi hogyan is reagálnánk arra, hogyha olyan helyzetbe jutnánk, mint amilyenbe József került, akkor, amikor Potifár házába jutott. Mi vajon milyen lehetőségeket ragadnánk meg, hogyha idegen földön gyökértelenül, senkit sem ismerve, másoknak kiszolgáltatva kellene, hogy éljünk. Először is az ember egy ilyen helyzetben úgy reagálhat, hogy hasonul a környezethez, sőt, azonosul azzal, ezt úgy szokták mondani, hogy asszimilálódik. Egyáltalán kiváltástalan úgy a helyzet, hogy egyedül megálljon. Egy szál maga van, vele szemben sokan mások. Ő idegen, mindazok, akik körülveszik, ők otthon vannak. Neki kell alkalmazkodnia, és igyekszik tehát olyannak lenni, mint amilyenek a többiek, éppen azért, hogy ne lógjon ki a sorból, vagy hogy ne tűnjön ki másságával. Aztán az ilyen ember lassan megszűnik, addigi önmaga lenni, és fokozatosan felhagyja saját nyelvét, saját szokásait, sőt saját vallását is. József történetében egyértelmű lenne az, hogyha szakítana ezzel a láthatatlan, addig csak apjától, vagy másoktól hallott láthatatlan Istennek az imádásával, mennyivel egyszerűbb lenne az, hogy Egyiptom bálványait kezdje el tisztelni, hiszen a beilleszkedése így igazán simán menne. Sőt, hogyha így folytatódna az élete, néhány évvel később ő lenne az, aki önmagára nézve, vagy régi életére nézve, régi önmagát tekintve már azt találna idegennek. Annak idején találkoztam olyan emberekkel odakint, magyar ember, akit eredetileg Puskásnak hívtak, és következetesen Pászkásznak szólította magát. Gyermekeihez már anyanyelvén egyáltalán nem szólt, teljes mértékben beolvadt környezetébe. Ez egy lehetőség idegen helyen. A másik lehetőség az, egy másik véglete az előzőnek, amikor az ember ilyen helyre jutva egyedül marad, de képtelen lesz beilleszkedni, megkeseredik, és magányossá válik. Hol van az az Isten, kérdezi ilyenkor talán a hitetlen ember, aki mindezt megengedte, sőt mindezt rám bocsátotta. Az ilyen ember tele van panaszokkal, keserűséggel, Isten is egész környezete iránt. Tulajdonképpen ez az a típus, amely aztán haragban áll az egész világgal. Sőt, hogyha ez elhatalmasodik rajta, ebből a keserűségből, panaszból ellenségesség lesz, az ellenségességből pedig gyűlölet. Talán ez a legszemélyiség rombolóbb, legember rombolóbb és torzítóbb állapot és lehetőség. Ilyenekre is bőven akad idegen földön példa. A harmadik út valahol e között a kettő között van. Amikor ő is olvad be teljesen valaki, nem is keseredik meg egyedül maradva, hanem ha úgy tetszik, fogalmazhatunk úgy, hogy igyekszik önmaga maradni, igyekszik önmaga identitását megőrizni. Ez egy kétségtelenül pozitív út, és azt gondolnánk, hogy József nyilvánvalóan ilyen módon viselkedett ebben az idegen környezetben, azonban ez mégsem vagy így, mégsem van így. Megmarad ugyanaz az ember, aki volt, de mégsem ez az út marad. Nem egyfajta önvédelemre rendezkedik be, mert az ilyen ember a harmadik típus szerint úgy gondolkodik, hogy én itt ugyan kisebbségben vagyok, mégis meg akarok maradni olyannak, amilyen vagyok. Anyanyelvén imádkozik, számon tartja az övéit, nem tagadja meg származását és vállalja a múltját is. Igyekszik feltalálni magát és úgy alakítani életének a lehetőségeit, hogy azok a számára ennek körülményei a legbiztosabbak lehessenek. József egyik kategóriában sem lelhető fel, bár ez utóbbi egészen úgy gondoljuk, hogy közel állhat hozzá. Megőrzi ugyan identitását, megmarad az, aki volt, de az ő életében van egy olyan plusz, ami meghatározza a jelenét, sőt egész jövendőjét. Ez a plusz pedig az, hogy ő idegen földön, a rabszolgaságban sincs egyedül. Ahogyan vasárnap is mondtam többször ebben a részben, négyszer hangzik el az a kijelentés, hogy de az Úr Józseffel volt. József soha sincs egyedül. És ebben a felolvasott részben, amikor a rabszolga, de a rabszolgaságban a legfelső szintre jutott Józsefet, kísértés éri, és hűségi jutalmaként börtönbe vetik. Az Úr József fel volt, mondja az ige, és hűséges maradt hozzá. Ennek az igének az alapján nézzük meg, hogy milyen is volt Józsefnek az élete ebben a szakaszban. Tudjuk azt, hogy ez az élet nagyon jól kezdett alakulni. A rabszolgaságban is bizony vannak lépcsőfokok és fokozatok. Eljutott odáig, hogy Potifár, az, aki megvásárolta őt az izmaelita kereskedőktől, egész vagyonát rábízza, mindenét, amilyen csak volt, és bizony azon az Úr áldása nyugodott. Sőt, ahogyan vasárnap hallottuk, József élete túlmutat önmagán, egyértelműen látszik rajta, hogy Isten vele van, megáldja mindezt, amihez hozzáfog, vagyis József élete bizonságtévő élet. József élete prédikál, bizonságot tesz Istenről, meglátszik rajta az, hogy kiben hisz, hogy kilakozik benne, ki az, akit magában hordoz. És ez az első üzenet a mai ige kapcsán, hogy bizony abban az életben, amely bizonságtévő élet, amely nyilvánvalóan Isten dicsőségét szolgálja maga cselekedeteivel, hamar eljön a kísértésnek az órája, hamar jön a támadás, és az ige azt mondja, hogy van olyan, hogy amikor Isten gyermeke ennek ellene áll, akkor a helyzete, ha lehet, még csak rosszabbodik. Támad az ellenség, mégpedig talán a legváratlanabb helyről, egy olyan irányból, amire József bizonyosan nem számít. És ez az ige mégis azt mondja, hogy az Úr Józseffel van, és hogy bár naponként zaklatja őt ez az asszony, meg sem inok, egyértelműen megáll. Csak a példa kedvéért, hogy mi minden lehetett volna, amit József saját mentségére felhozhatott volna, hogyha megcselekszi azt, amire ez az asszony buzdítja, nézzük meg, hogy mi mindent hozhatott volna fel mentségéről, amire mi azt mondjuk, hogy hát talán ez magyarázat lehetett volna, mit tesz. De hangsúlyozom, egyiket sem tette meg, hanem megállt. Először is mondhatta volna azt, hogy hát nem én kezdtem ezt az egészet, velem kezdtek ki, és én végső soron áldozat vagyok. Aztán azt sem mondta, hogy hát én végül is rabszolga vagyok, nekem engedelmeskedni kell, a parancs az parancs, még akkor is, hogyha az uramnak a felesége mondja azt. Azt sem mondhatná, amit talán mi megbotránkoztatónak találjuk, hogy megesett a szíve ezen az asszonyon. Azzal sem mentegetné magát, hogy mindenki más élt volna ezzel a kínálkozó lehetőséggel. Azt sem mondta, hogy hát úgysem derül ki a dolog, hiszen az asszonynak is az az érdeke, hogy ez titokban maradjon. És végezetül van olyan írásmagyarázó, aki úgy magyarázná ezt a lehetőséget, hogy Isten milyen kegyelmesen enyhíti Józsefnek a rabságát. Azt olvastuk az igéből, hogy József nagyon szép termetű és szép arcú fiatal ember volt, aki rendkívüli okosságával, rátermettségével mindazt elérte, amit rabszolga létére elérhetett. De mégis József hű marad, mert számára Isten nem elképzelés, hanem napról napra megtapasztalt valóság. És figyeljük meg azt, hogy bár ebben az időben a házasságtörést nem csak rabszolgák esetében, hanem a hétköznapi életben is halállal büntetik, nem a halálbüntetéstől való félelem tartja vissza attól, hogy megcselekedje azt, amire buzdítják, hanem ezt mondja, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot vétkezve Isten ellen? A gazdát is megemlíti, önmaga ellen is bűnt követne el, de a legfőbb visszatartó erő az ő életében az, hogy Isten az, aki ellen ezt a vétket elkövetné. És ő nem hajlandó erre. Csak elképzelni tudjuk, hogy milyen lehetett az az asszony. A kérdés talán az lehet, hogy nem volt elég szép, nem volt elég kívánatos. A válasz bizonyára az, hogy dehogy nem. De a bűn az mindig kívánatos. A bűnt az mindig könnyebb megcselekedni, mint annak ellene mondani. Hiszen éppen ez a sajátossága, hogy először csak egy pici lépés kell az egyenes útról letérni, vagy megtenni, hogy aztán, mint egy hógörgeteg, egyre inkább vigyen a lejtőn, magával ragadjon. Jakab apostolnak a levele beszél egy ilyen állapotról. Jakab, aki az Úr testvére, az első részben így fogalmaz. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Vagyis Jakab megfogalmazása szerint a bűn elkövetése valójában lépcsőzetes. Az egész a kívánságból indul. Emlékeztek arra, hogy Jézus Krisztus is mondja ezt, hogy ha bűnbe vinne a szemed, jobb, hogyha kiváljod azt. A szemen keresztül érkezik ugyanis az emberbe a kívánság. Először benne fogan meg, és úgy érlelődik meg, aztán tetté. És ennek a tettnek, ez a végső lépcsőfok, már maga a bűnnek, aztán a következménye a halál. Második gondolat, ami ehhez az igéhez kapcsolódik, mind a mai napig a hívő embereknek és a kevéssé vallásos vagy éppen hitetlen embereknek a legnagyobb vitája. Érdemes-e egyáltalán Istenre figyelni, Istennek engedelmeskedni akkor, hogyha a helyzetem még nehezebb lesz akkor, hogyha nyilvánvalóvá teszem az én hűségemet. Hiszen József engedelmes, erkölcsös, meggyőződésből cselekszik, és mégis helyzete rosszabbra fordul. Hogyan reagál erre a hitetlen világ? Ez őrültség. Hát kicsoda saját magának az ellensége. Gondolkozzunk egy olyan embernek a fejével, aki a halálig gondolkozik. Hogy ez az élet adatot nekem, ebben a világban igyekszem minél jobbá tenni az én életemet, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen élet számára, egy ilyen felfogású, világnézetű ember számára az, hogy én megtehetnék valamit, amivel még jobb lesz a helyzetem, és nem teszem meg pusztán a hitem diktálása miatt, ez akkor számára őrültség. Igen ám, viszont egy-egy ilyen helyzetben, amikor megkísértetik az Isten gyermeke, akkor nem azon jár a feje, hogy most neki hova lesz tovább a sorsa, hogyan alakul az élete, nem ezen gondolkozik, hanem azon, hogy Isten mit vár tőlem. És nem azon fog gondolkodni, hogy ő hogyan fog járni ennek következményeként. Bármi is lesz a következmény, az Istennek való engedelmesség a fontos. Vannak írásmagyarázók, akik azon gondolkoznak annak kapcsán, ahogyan reagál az ura Potifár Józsefnek, hogy nem végezteti ki, hanem börtönbe zárja, nem is akármilyen börtönbe juttatja, hanem arra a helyre, ahol a királynak őrizték a fogjait. Mi lehet ennek a magyarázata, hogy Potifár nem akarja József életét elveszíteni, hanem ugyan nyomorúságos körülményekbe jut, nyomorultabb helyzetben, mint amiben volt, mégis megkíméli azért az életét. Szerette volna Józsefet ennyire, hogy megbocsásson neki? Nem adott hitelt, vajon ez ő saját felesége szavainak? Az igazság az, hogy ezt csak találgatni lehet, hiszen Isten igéje erről nem beszél. Egy azonban bizonyos, az, hogy József egész élete Isten kezében van. És József még korán sem végezte be az ő küldetését, az ő életének egészen speciális, nagyon fontos célja van, és ha komolyan veszük azt, hogy valóban Isten az, aki vele volt, akkor ő az, aki az életét is oltalmazta, aki megőrizte minden körülmények között. József igaztalanul bűnhődik nyomorúságos körülmények között, Isten mégis szeretetet ad a szívébe. Ez a harmadik gondolat, és ez már nagyon fontos abból a szempontból is, hogy lássuk azt, hogy József valóban Isten iskolájába jár. Ugyanis valami olyasmit kezd el munkálkodni itt a börtönben, ami addig nem volt rá jellemző. Azt tudjuk, hogy megáldotta minden munkáját Isten, azonban itt lesz majd a börtönben rá jellemző az, hogy fogékonnyá válik a mások nyomorúságára is. Meglátja azt, hogyha valaki szenved azok közül a sorstársai közül, akik szintén odajutottak. Itt lesz már szeme arra, hogy meglássa másoknak is a baját. Hogyha az igét továbbolvassuk, következik a fáraó két főemberének az álma. És az egész álomfejtés úgy indul majd el, hogy József látja ezeknek az embereknek a felindultságát, egész pontosan szomorúságát. Először meglátja őket, aztán ő az, aki meg is szólítja őket, de nem csak megszólítja őket, hanem meg is vigasztalja őket. Épp a vasárnapi napon beszélgettem egy asszonnyal, aki elmondta, hogy itt lakik a környéken, nagyon sokszor eljött ide a gyülekezetbe, de sajnos nyomát sem találta annak, hogy valaki kedvesen hozzáfordulna. Úgy érezte magát itt mindig, mint egy kívülálló. Hogy itt vannak olyan körök, akik ismerik egymást, és bizony volt az, hogy az édesanyját is elhívta egy szeretett vendégségre, és bizony elmentek, mert nem szólt hozzájuk senki. Ez most egy nagyon direkt dolog, ami nem kapcsolódhat közvetlenül, nem is akarom ráerőltetni az igére, de valahol jó lenne azért, hogyha tudomásul vennénk azt, hogy nem csak magunkért vagyunk jelen, akár Isten házában, akár a gyülekezeti teremben. Valahol ennek az igény kapcsán el kéne gondolkozni azon, hogy van-e szemünk másnak a nyomorúságának a meglátására, az, hogyha valaki idegenül érzi magát egy olyan közösségben, ahol Krisztust akarják szolgálni és követni, vagy van a szemünk ezt észrevenni. És elrettendő példa, de ez az asszony elmondta azt is, hogy noha tudja azt, hogy mennyi minden negatívum kötődik például a híd gyülekezetéhez, egyszer kíváncsiságból elment, és hogy bezzeg ott, milyen nagy szeretettel, előzékenységgel fogadták, és hogy várták vissza. Valahol ezen egyen-egyenként el kellene gondolkozni, hogy bizony nálunk jól van-e így. És ez nem csak ebben a gyülekezetben igaz, hanem igaz ez máshol is. De vissza az igéhez. Milyen volt azelőtt József? Ő visszegette a rossz híveket a testvérekről az apjának. Aztán ugye ő volt az, aki a cifra ruhát, azt a tarka ruhát, amit apjától kapott, kérkedve hordta mindenhová. Aztán tovább ment egészen az álmaiig, amikor azokat is felfedte testvérei, majd pedig egész családja előtt, szinte kérkedve azzal, hogy rá milyen jövő vár. Itt a börtönben már másokra tekint. Nem önmagára, hanem tudja észrevenni másoknak a nyomorúságát is. Íme leckét kap, tanul, formálódik az élete, egyre inkább alkalmas lesz arra, hogy Isten felhasználja őt. És ez az iskola számunkra is ezt kellene, hogy jelentse, hiszen József, noha rabként van jelen egy börtönben, valójában azt veszük észre, hogy ő mégis egyre inkább szabadabb. Isten egyre inkább több dolgot láttat és értett meg vele, és megérteti vele azt is, hogy az ő élete egyre inkább másokért van. És ez itt indul el a börtönben. Először csak abban, hogy azon a két emberen segít, úgyhogy elmondja számukra azt, hogy mit álmodtak, mi ennek a jelentősége. De hogyha ezt tovább pörgetjük, látni fogjuk azt, hogy ennek lesz majd a következménye az, hogy a fáraó álmait is megfejti, emiatt menekül majd meg Egyiptom, a környező népek, és ami a legfontosabb, az ő egész családja, mint az ígéreteknek a hordozói. A mi életünknek is az értelme ez kellene, hogy legyen, hogyha komolyan veszük Keresztényi mi voltunkat, hogy vajon a magunk nyomorúságait elfeledve, vagy legalábbis félretéve tudunk-e meglátni másokat, akik nálunk talán éppen nyomorultabbak. Hadd hozzak egy új szövetségi példát. Tudjátok azt, hogy mit cselekedett a Filippi börtönben Pál apostol, amikor oda volt láncolva. És bizony ő maga is börtönben volt. Mit cselekedtek? Maguk baroskodtak, keseregtek ott, vagy éppen panaszkodtak. Egészen döbbenetes dolog, egész éjszaka Isten magasztaló, hálaadó énekeket énekeltek. És az összes börtönben lévő ember ezt hallgatta. Mi történik akkor, amikor földrengés tenni számukra lehetővé azt, hogy bizony elmeneküljenek, amikor látják azt, hogy a börtönőr pánikba esve, tudva azt, hogy az egész börtönnek a felelőssége rajta nyugszik, öngyilkos akar lenni, mit tesznek, megmentik ezt az embert, és a következmény micsoda? Az, hogy az az ember megtér, és megkeresztelkedik ő is, és egész háza népe. Micsoda? Ennek a mai felolvasott igének az egyértelműen elvihető üzenete számunkra. Az, hogy ha tétlenségünkért nyomorúságos körülményeinket okoljuk, nehéz helyzetünket, nagy próbáinkat, azt a sok leckét, amit kaptunk, akkor valójában nem is ezekkel van a baj, hanem még mindig a hitetlenségünkkel. Isten gyermeke minden helyzetben megtalálhatja azt a lehetőséget, ahogyan Istennek szolgáljon, amit rábízott az Úr, amit elkészített számára, hogy megtegye, mert szabad. Ráadásul az a Jézus Krisztus tette és szabadította fel őt ilyenné, aki maga is akkor, amikor megkötözött volt, amikor kigúnyolt volt, akkor tudott a hatalmával kérkedő Pilátusnak úgy felelni, hogy semmi hatalmat sem volna, hogyha felülről nem adatott volna neked. Ha ez nekünk illúzió, az, hogy nehéz körülmények között is lehetünk szabadok, és tudunk Istennek szolgálni ilyen nehézségek közepette is, akkor még mindig bilincsekben vagyunk. Ha ezt nem tudjuk komolyan venni, és nem tudjuk elhinni. Így ennek az alkalomnak a végén imádkozzunk azért, hogy mindazok, akik Isten gyermekei, és ráadásul az ő engedelmes eszközei akarnak lenni, azoknak oldozza fel az életét az Úr Jézus Krisztus. Szabadítsa fel valóban a szolgálatra és a mások nyomorúságának a meglátására. Ezért imádkozzunk. Urunk, hadd köszönjük meg néked azt, hogy nekünk nem kell egyedül állnunk ebben a világban. Oly nehéz számunkra azt megérteni, különösképpen hittel elfogadni, hogy maradhatunk mi teljesen egyedül ebben a világban. Valójában te vagy az, aki velünk vagy hűségesen, aki el nem hagysz, aki a legnehezebb körülmények között is vigyázol ránk. Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy amikor akadályokat érzünk magunk körül és magunk felett, akkor azokban tudjuk meglátni a te oltalmazó kezedet. Urunk, segíts azokat, akik hitvalló életet élnek, és bizony kísértetnek, mert mindnyáján kísértetünk. De reménységünk az, hogy nem erőn felül, mert te adhatsz erőt az ellenálláshoz, adhatsz erőt az erkölcsösséghez és az engedelmességhez, az, hogy mi a világosság fiaiként járjunk és keljünk ebben a világban. Urunk, a te szent lelkednek a jelenlétét és munkálkodását kérjük a mi életünkben, és azt kérjük, hogy munkálkodj mi rajtunk keresztül. Hiszen csak abban az életében, csak annak az embernek az életében tudunk mi magunk is hitet ébreszteni, akiben te munkálkodsz. Urunk, tégy bennünket engedelmes szolgákká, a te eszközeiddé, hogy méltók lehessünk hozzád. Jézus Krisztusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amint mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hadd hirdessem, záró énekként keressük ki, és énekeljük a 276. dicséretünknek a 3. és az 5. versét. 276. dicséretünk 3. és 5. versét énekeljük, a 3. vers így kezdődik: a földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait.
A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmem viszait. Csak azt elveszítsem, mi benne
Atyának kegyelme, a szeretete és a Szent Életnek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.